Istennek az a szent igé, amelynek alapján szeretném hirdetni közöttetek az ő öröm üzenetét, írva található a Mózes második könyvének harmadik részében, a harmadik rész első 14 versében az ige iránti tiszteletből fennállva hallgassuk Isten szavát. Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midján papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túlra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ott megjelent neki az Úr angyala tűzlángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Akkor ezt mondta Mózes: oda megyek és megnézem ezt a nagy csodát. Miért nem ég el a csipkebokor? Amikor az Úr látta, hogy oda megy megnézni, kiáltott neki Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta: Mózes, Mózes. Ő pedig így felelt: itt vagyok. Isten ekkor azt mondta: ne jöjj közelebb, oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állasz. Majd ezt mondta: én vagyok atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Ekkor elrejtette Mózes az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. Az Úr pedig azt mondta: megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam kiáltozásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. Le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából, és elvigyem őket arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a kánaáni, a hettita, az emóri, a perrízi, a hívi és a jebuszi nép helyére. Bizony eljutott hozzám Izrael fiainak segélykiáltása. Látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Most azért menj, elküldelek a fáraóhoz, vezest ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Mózes azt felelte erre az Istennek: ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek, és kihozzam Izrael fiait Egyiptomból? De az Isten azt mondta: bizony én veled leszek, és ez lesz annak a jele, hogy én küldelek, amikor kivezeted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogják tisztelni az Istent. De Mózes azt felelte Istennek: ha majd elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom neki, a ti atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt felelte Mózesnek: vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta: így szólj Izrael fiaihoz: a vagyok küldött engem hozzátok. Még ezt is most mondta Isten Mózesnek: így szólj Izrael fiaihoz: az Úr atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene küldött el engem hozzátok. Ez az én nevem mindörökre, és így szólítsatok meg engem nemzedékről nemzedékre. Foglaljon helyet a gyülekezet. Nem tudom, mennyire tűnt föl a Isten tiszteletre járóknak, hogy egy sorozat részesei vagyunk hétről hétre. Én magam sem tudtam minden alkalommal itt lenni. De most egy sorozat végére érünk, az úgynevezett epifánia történeteknek a végére. És ennek ugye az a lényege, hogy olyan történeteket vettünk alapul, azokról gondolkodtunk, és szólt hozzánk Isten igéje, amely történetek az Istennek az ön kijelentéseiről szólnak, hogy hogyan mutat meg magából valami többet, hogy mit mond el magáról egy-egy fontos helyzetben. Mai történet ennek a sorozatnak az álló alkalma, ez az utolsó úgynevezett ilyen epifánia vasárnap, és az egyik legfontosabb, legközponti isteni önkijelentést olvassuk itt: vagyok, aki vagyok. De mielőtt ebbe belemennénk, hadd gondolkodjunk el egy kicsit arról, hogy hogyan is vannak a hétköznapi dolgok, meg a szent dolgok a mi életünkben. Nem olyan sokkal ezelőtt, néhány hete lehetett olvasni a Reformátusok lapja hátoldalán, az ifjúsági oldalon egy kis írást, amelynek a szerzője egy utazási iroda reklám szlogenjét vette alapul, ami így szól, legyen a rendkívüli hétköznapivá. És arról kezdett el gondolkodni ez a Lukácsi Tamás nevű szerző, hogy kinek jó az, hogyha mi életünkben a rendkívüli dolgok megszokottá válnak. Hát mi a jó abban, hogyha a rendkívüli az köznapivá, és ilyen értelemben egy kicsit értéktelenné is válik. Maradjon csak a rendkívüli rendkívüli, mert lehet, hogy pont az a baj ennek a világnak, hogy minden leértékelődik olyan köznapivá, ünneptelenné, olyan suhogós, szabadidő ruhássá válik körülöttünk. A mai igényben egy nagy utazás kezdeténél vagyunk, amikor Isten elhívja Mózest, és azért hívja el, hogy majd vezesse ki az ő népét a szolgaság házából, Egyiptomból, és induljon egy hosszú útra, és hogyha ennek a bibliai utazási irodának valami szlogent kéne választani, hát az viszont pont a fordítottja lenne, az így hangozna, hogy legyen a hétköznapi rendkívülivé. Legyen a hétköznapi rendkívülivé. Hiszen azt olvassuk, hogy egy puszta, közösséges helyen mondja az Úr Mózesnek, ne közelíts, vedd le a te sarudat a lábadról, szent hely az, ahol állsz. A szent fogalma az ezt jelenti, hogy ami addig közönséges volt, köznapi volt, az Isten kezében különlegessé válik. A legköznapibb dolgokat szereti az Isten kiválasztani magának. És igazából a legköznapibb dolgok lehetnek az Isten számára elkülönítve, félretéve szenté. Hiszen ezt jelenti a szent az Istennek félretéve. Ez lehet egy hely, ez lehet egy személy, ez lehet egy gyűrött 500-as, bármi. Persze valaki föltehetné a kérdést, jó-e az nekünk biztosan, hogyha a mi hétköznapi életünk az rendkívülivé válik? Nem jó megmaradni a hétköznapiságban. Mi a jó a rendkívüliségben? Fordítva is föl lehetne tenni a kérdést. Nos, hát ez a választott nép sorsa. Hogy akit az Isten elhív magának, annak bizony az egész élete. Az rendkívüli. Miért? Mert abban az Istennel való találkozásnak a lehetősége van benne, és az mindig rendkívüli. Akármi módon is. Akár csak a mindennapi kenyérben, a reggeli asztalnál, vagy hazatérve, a hitves társunknak az ölelésében, vagy bármiben, a rendkívüli van benne, az Isten van benne. Bizony, aki az Isten népéhez tartozik, annak az élete az nem maradhat többé hétköznapivá. Sokszor hajlunk arra, meg hát a köznyelvben így is beszélünk a szentségről, hogy ugye valaki szent fazék, vagy szent ember, azt úgy távolítjuk magunktól, azt mondjuk, hogy hát ennek vagy semmi köze az élethez, aki egy ilyen szent fazék, vagy azt mondjuk, hogy ami szent, az a szent dolgok azok odaát vannak, vagy a szent dolgok odafönt vannak, de mindenképpen jó messze vannak tőlünk. Jól lehet, azt látjuk ebben a történetben, hogy a történet valóban egy hegynél kezdődik, nem a hegy tetején, hanem a hegynek az alján, ha egy lábánál lent. Kezdődik ez a történet azzal, hogy Mózes fölfigyel a Hórep hegyénél, annak a lábánál egy rendkívüli jelenségre, lát egy csipkebokrot, egy bokrot, amelyik ég, de el nem ég. Az Isten úgy választ magának szent helyet, hogy az az ember számára ne távoli legyen. Őnek épp az a lényeg, hogy a köznapi dolgokból formáljon szent dolgokat. Az ókori ember számára az Isten lakóhelye az a hegytető volt, gondoljunk az Olimposzra. Az igény azt mondja, hogy az Isten a maga szentségében az lejön és alkalmazkodik, és ezt úgy teszi, hogy nem pusztít el bennünket. Ezt jelenti a kép, hogy ég, de el nem ég. Hogy ő úgy szeretne erőforrás lenni a számunkra, hogy nem tesz bennünket tönkre. Ő egy élhető életszentséggel akar bennünket megajándékozni, de annál nem kevesebbel. Sőt, azt látjuk az igényben, hogy nem csak a közönséges formája az Isten szenté, hanem kifejezetten a nyomorúságosat. Kifejezetten a döglesztő, kihalt, forróságtól megnyomorodott pusztát mondja szent helynek. Az Isten meghallotta az ő népe kiáltását, és így lesz a sivatag a világot átformáló felismeréseknek a helyévé. Egy teológus ráirányítja a figyelmet, hogy milyen különös, hogy a világot mai napig meghatározó nagy egyisten hívő vallások mind ugyanonnan származnak, a sivatagból. Milyen különös dolog, hogy szent helyé változik az, ami sokszor inkább tűnik a démonoknak a lakóhelyévé, valami embertelen pusztasággá, és ott egyszer csak valaki fölismeri, hogy szent hely az, ahol áll, mert az Istennel találkozott. Ahol Mózes legeltetett, az cseppet sem volt, egy romantikus hely. És cseppet sem romantikus dolog ma sem szegénynek lenni, cseppet sem romantikus a kórházban feküdni, cseppet sem romantikus számolni a napokat, a heteket munkanélküliként, cseppet sem romantikus alkohol problémákkal küszködni. De az Isten jelenlétét mégis talán éppen ott, akkor nagyon érdemes keresni. Olvastam egy bizonyságtételt egy újságban, ami arról szólt, hogy egy asszony úgy érezte, hogy egy régi kolléganőjét, keresztény nőről van szó, meg kell látogatni. Egy nagyon erős késztetést érzett, hogy ezt a régen látott kolléganőjét fölkeresse. És amikor fölkereste őt, azt látta, hogy ott ül a konyhába, ölbetett kézzel, ott van körülött a sok mosatlan edény, és teljesen magában zuhanva, mély barázdákkal néz maga elé. És aztán meglátogatta őt többször is, aztán pedig egyszer olyan indítatást is érzett, hogy mondja ezt az asszonynak, hogy gyere, tornázzunk együtt. És aztán elkezdtek együtt tornázni. Aztán pedig beszélt neki az Isten szeretetéről, és valami megváltozott. Onnantól kezdve ez a nő minden bibliaórán ott van, és valami átfordult az életében. Valamit megértett abból, hogy ott, ahol ami a nyomorúságnak a helye volt, az hirtelen az Istennel való találkozásnak a helyévé lehet. Mi kell ehhez? Hát ehhez bizony az kell, hogy az ember észrevegye a nyomorúság közepette. De hát nem könnyű észrevenni, mint hogy nem könnyű mondjuk egy temetésen odafigyelni, akár mennyire is szeretne minket ez a lelkipásztor vigasztalni, de hát ki tud olyankor figyelni. Amikor az ember el van foglalva a saját bajával, a saját nyomorúságának a dübörgésén kívül, mit tud meghallani? Ez a Mózes is már 40 éve él ott a pusztában, elég monoton és egyforma életet él. Mégis azt látjuk, hogy szeme sarkában meglát valami furcsát, hogy ott ég a bozót. Hogyha ezt olyan filmesen megpróbáljuk elképzelni, akkor látjuk, hogy valaki ugye, legelteti a nyájat, és ugye szeme sarkából meglátja a tüzet. Na most ebben semmi rendkívüli nincs, egy bozót tűz a sivatagban, igazából nem hiszem, hogy ez egy olyan különleges látvány lenne. Aztán egyszer csak a figyelme újra a bokorra irányul, és ez a második tekintet, ez a lényeg, amikor Mózes még egyszer oda pillant, és fölismeri a rendkívülit. A hétköznapiban fölismeri a rendkívülit. Nem tud akárki akármit meglátni. Nem tudja bárki meglátni a nyomorúság közepette is az Istennek a kegyelmét. De az Isten ugyanakkor megnyithatja a szemünket, bárkinek a szemét megnyithatja, hogy meglássuk a hétköznapiban, vagy éppen a nyomorúságosban a rendkívülit. Azt mondja az Isten, szentségben és magasságban lakozom, de az alázatossal és a megtört szívűvel is. Persze az Isten mindig úgy jön el, és ez az egyik nagy teológiai alap kérdés, hogy miért rejtőzik el annyira? Hát miért kell őt valahogyan különleges módon megpillantani, meglátni? Ezt a történetet szokták a teológiai professzorok is illusztrációként használni arra, amikor arról beszélnek, hogy az Isten egyszer egy önmagát kijelentő, és ugyanakkor a kijelentésében is elrejtőzködő Isten. Miért rejtőzködik el az Isten? Miért olyan nehéz őt? Pedig tudjuk, hisszük, hogy itt van körülöttünk az Isten a maga szentségével, és miért látjuk meg olyan nehezen? Egyszer egy prédikátor utazott a vonaton, és hát valahol előadást tartott, és utazott hazafelé, és már készült a vasárnapi prédikációjára nagyon lázasan, és ott ült mellette valaki, és azt mondta, hogy ne haragudjon, de látom, hogy maga nagyon dolgozik valamin. Hadd kérdezzem már meg, mivel foglalkozik. És mondta, hogy lelkész vagyok, készülök a vasárnapi ige hirdetésre. És akkor az ember fölkeltött, vallás, a vallás, hát ez nagyon érdekes dolog. Azt mondja, én szeretem ezt a kérdést egyszerűen megoldani, szeretem én ezt egyszerűen látni, ezt a kérdést. Amit szeretnéd, hogy veled cselekedjenek az emberek, te is azt tedd másokkal. Ez az én vallásom. Vegyük ezt ilyen egyszerűre. Ne bonyolítsuk ezt túl. Azt mondta neki a lelkész, jó, rendben van. Hadd kérdezzem meg, önnek mi a foglalkozása? Mondta, hogy én pedig csillagász vagyok. Csillagász? Ó, azok az aranyos kis fényes pontok az égen. Jaj, tudom, a csillagok. Furcsán nézett rá a csillagász. Azt mondja, én szeretem ilyen egyszerűen felfogni a kérdést. Ugye érezzük mindannyian, hogy ha még egy egysejtű állat is elég bonyolult, akkor a világ teremtője nem egy olyan könnyen kiismerhető valaki. Hogy ő valóban sok szempontból titokzatos Isten. Ha magát meg is mutatja, de magában mindig el is rejt valamit. De miért teszi ezt? Azt gondolom azért, hogy akarjuk őt még jobban megismerni. Azt gondolom, most a házasság hete következik, hogy a házasságoknak is ez a hajtó ereje. Legalábbis egy férfi szempontjában biztos így néz ki a dolog, hogy még 10-11 év után is azt mondom, hogy ez a nő, aki mellettem van, ez csupa titok. Ez még mindig érdemes megismerni, és éppen ezért, mivel még mindig titokzatos, még mindig vonzó is a számomra. Az Isten is így vonz magához bennünket ilyen formán, hogy még mindig elég titokzatos számunkra. És azt mondja, ne akarjál csak olyan gyorsan odajönni hozzám, elvenni, amit akarsz, hanem gyere mélyebbre, ismerd meg jobban engem. És várd azt kíváncsian, hogy az Isten most magából mit fog neked megmutatni. Valami mást, valami többet. Többet, mint tegnap. Aztán, amikor Mózes eltakarja az arcát, hallva az Istennek ezeket a nagy szavait, amiben kijelenti magát, akkor ő is eltakar valamit önmagából. Nyilván félelemből, nyilván szégyenérzetből is, de biztosan tiszteletből és szeretetből is. Mert jól tudja azt, hogy sokszor, amikor igazán közel vagyunk valakihez, akkor becsukjuk a szemünket. Gondoljunk arra, amikor imádkozunk. Amikor igazán szeretnénk látni az Istent, akkor becsukjuk a szemünket. És ebben szeretet van, ebben tisztelet van. Amikor egy szerelmes pár átöleli egymást, igazán megszorítják egymást, akkor becsukják a szemüket. Isten is a maga titokzatos módján teszi a megszokott kapcsolatunkat újra és újra rendkívülévé. Ott ég a bokor tűze, és azt szeretné az Isten, hogy a mi szívünk is lángoljon. Ennél nem éri be kevesebbel. Viszont, hogyha az Isten lényének a lényege, a lángolás, az önátadás, hogy adta az ő fiát, és az ő fia is adta magát értünk, akkor ugye miért mondja ezt Isten, hogy vedd le a te sarudat? Miért nem engedi, hogy még közelebb jöjjön Mózes? Ugye ez nem hangzik valami meghitt dolognak. Azt mondja, hogy most tiszteld meg ezt a helyet, ennek a szent szerelmes találkozásnak a helyét azzal, hogy itt megállsz, leveszed a sarudat. Add meg a módját ennek a találkozásnak. Azt gondolom, hogy azt kell látnunk ebben, hogy a mi tiszteletünk az Isten iránt nem von le semmit a szeretetünkből, sőt. És most visszatérve megint a házasságnak a példájára, egy házasságkutató kimutatta azt, hogy a házasságok két ponton szoktak tönkremenni. Az egyik az, hogyha megszűnik a tisztelet, ha az egyik fél már nem tudja tisztelni a másikat valamiért, másik pedig, hogyha megszűnik közöttük a barátság, ha megszűnnek egymás harcostársai lenni, ha megszűnnek egymás iránt kíváncsiak lenni. És így van ez az Istennel is. Az Isten erre mindig nagyon vigyáz. Ő is megtisztel bennünket, de hogy a mi szeretetünkből se hiányozzon, sohasem a tisztelet. A keleti ember az két helyen veszi le a saruját, amikor valahova belép. Az egyik az a szentély. Ugye, ha elmenjünk egy muszlim templomba, ott sorakoznak a papucsok és a saruk. És a másik hely, ahol leveti, az a saját otthona. A szent helyre való belépés és az otthonosság az nem mond egymásnak ellene, sőt, arra tanít ez bennünket, hogy a saját otthonunkba se szabad úgy bemenni, hogy annak a szentségét ne tisztelnénk. Hogy az egyúttal ne lenne a mi legszentebb, legbensőségesebb templomunk is egyben. Mózes 40 évig befogadott héber gyerek volt, aztán később apostola szemében egy menekült egyiptomi, most végre viszont ebben a térdre rogyott állapotban, ebben a földre borult állapotban, az Isten félelmében és az Isten jelenlétében most azt éri meg, hogy hazaérkezett. Valaki néven szólította őt, megnevezte az őseit, Ábrahám, Izsák, Jákob, megmutatta, hogy kik tartoznak hozzá, ki a te családod, kik várnak téged, és hogy ő kikhez tartozik. És Mózes végre hazatalált. Az Isten jelenlétében rátalált magára, rátalált a népére, rátalált a küldetésére. Mózes végre hazatalált. Mit mond nekünk ez a leoldott sarú? Hát először is azt, hogy amikor templomba jövünk, az Isten jelenlétébe jövünk, hazajövünk. De ezt nem tehetjük figyelmetlen, durva otthonossággal, kisajátítva ezt a helyet, hogy igen, hát már az őseim is ide jártak, ez itt mindig az én helyem volt, hanem amikor ide jövünk, akkor úgy jövünk haza, hogy közben egy szent helyre jövünk, és nem tehetjük meg azt, hogy éreztetjük máshol, mi vagyunk itt igazán otthon, megfeledkezve az alázatról, megfeledkezve arról, hogy nekünk is, akik már régóta ismerjük a Bibliát, valami újat szeretne mondani az Isten. Mindannyian a nulláról indulunk ebben az értelemben, hogy mindannyian várjuk, hogy az Isten szóljon hozzánk. Ezért jó lenne minden idegszálunkkal megfeszítve figyelni. És nem léphetünk be úgy a saját házunk ajtaján se, hogy ne ügyelnénk a saját otthonunknak a szentségére, a tisztaságára. Hogy az otthonunkat ne tekintenénk egyúttal a templomunknak is. A levetett sarú azt üzeni, legyen a hétköznapi rendkívülivé. Te az Istennek az elválasztott szent népéhez tartozol. A te életed az nem lehet unalmas, az nem lehet köznapi. A te életed a szent, megszentelt élet. Az Isten az ő fiát adta érted. Drága áron vett meg. Legyen a te életed szent élet. Legyen a hétköznapi rendkívüli. És Isten a jövőre nézve is kéri és ígéri ezt nekünk, hogy legyen a hétköznapi rendkívüli. Ezt fejezi ki az Isten neve is, amit így olvasunk, vagyok, aki vagyok. Hát persze ez önmagában megint egy nagy titokzatos bemutatkozás, ugye legalább annyit elfed, mint amennyit megmutat magából az Isten. De nagyon sokat mond az, ahogy a Martin Buber, a kitűnő zsidó teológus fordítja ezt, aki azt mondja, hogy úgy lehet ezt, és nyelvtanilag is helyesen lefordítani, hogy leszek, aki leszek. Ami azt jelenti, hogy amikor kell, megmutatom magamat. Amikor kell, annyit mutatok meg magamból, amennyire neked szükséged van. Amikor kell, ott leszek veled. Amikor segítségül hívsz, amikor szenvedsz, amikor szembesülnöd kell a saját bűneiddel, én ott leszek. Hogy lehet, hogy úgy érzed, hogy körülötted minden lángol, de én ott vagyok benned a tűzben, és ez a láng nem pusztít el téged. Aztán valóban látjuk azt, hogy Isten az első bemutatkozásnál is már nagyon sok nevet elmond magáról. Azt mondja, hogy én vagyok a vagyok, de azt mondja, én vagyok az atyáitoknak az Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene, Jákobnak Istene. Mindjárt sok nevet mond magáról. Aztán később még több neve van. Istennek rengeteg neve van. Egyszer az egyik kedves testvérünktől kaptam egy lapot teleírva csak Jézus neveivel, mert a Jézusban megmutatkozó istenség is sokszínűen bomlik ki. Ő az élet kenyere, ő a világ világossága. Sok én vagyok kezdetű mondat van, különösen a János evangéliumában. És aztán valóban, ahogy a nép halad előre a maga útján, a 2 Mózes 20-ban, ahol a törvényadásról van szót, azt mondja az Isten valami fontosat elmond magáról, hogy én féltőn szerető Isten vagyok. Aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakon, harmad és negyed éziglen, de irgalmasságot cselekszem azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Vagyis például elmondja azt az Istent, hogy ő egy féltékeny Isten. Azaz a lángolás, ami benne van, az egy szenvedélyes szeretet, hogy ő egy féltékeny Isten. Aztán ahogy megy tovább a vándorlás, még többet elmond magáról az Isten. Amikor történik a szomorú eset, hogy a nép aranyborjút készít magának, és leborul előtte, és azt kezdi imádni, akkor utána jön a büntetés, de a büntetés után Mózes új táblákat készít, és ezek után ezt olvassuk. Elvonult előtte az Úr, és így mondta az Úr. Az Úr az irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja szeretetét ezerízig, megbocsátja a bűnt, a hitszekést és a vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti atyák bűneért a fiakat, a fiak harmad és negyed ízig. Mózes sietve letérdelt, földre borult, és ezt mondta, ó Uram, ha megnyertem jó indulatodat, járj közöttünk, Uram, mert bár kemény nyakú nép ez, bocsásd meg mégis bűneinket és vétkeinket, és tégy tulajdonoddá bennünket. Isten azt mondja, hogy most megmutatok valamit az én legbelső lényegemből, hogy az én türelmem hosszú, a szeretetem nagy, a hűségem az végtelen, irgalmas vagyok és kegyelmes vagyok. És ezt mutatja meg akkor leginkább az Isten, amikor a mi bűneinkre válaszul, ismét bemutatkozik nekünk. Hogy amikor a bűnnek a nyomorúságában lennénk, hogy ne maradjunk abban, hanem meglátva az Isten nagyszerűségét tudjunk újat kezdeni az ő szeretetébe kapaszkodva. És aztán Jézus Krisztusban fedi föl igazán magát, ő benne látjuk meg, mit jelent ez a vagyok, hogy ott vagyok, valóban a szenvedéseknek a közepette is. Azt olvastuk erről a bokorról, hogy ég, de el nem ég. Ilyen lehet a mi életünk is, amiben ott lobog az Istennek a lángja, és mégsem pusztít el bennünket, annak ellenére, hogy sokszor olyan nyomorultnak érezzük magunkat, mert ő azt szeretné, hogyha a mi életünk a maga rendkívüliségében is élhető lenne, és szent lenne a mi életünk, amikor átlépjük a templom küszöbét, de akkor is, amikor a saját otthonunknak a küszöbét, mert ő nem akar bennünket a szolgasságban hagyni, hanem meg akar ajándékozni az ő fiainak a boldog szabadságával, ami viszont mindenképpen egy rendkívüli élet, ezzel számot kell vetnünk, mert az Isten ott van benne, és ő vele lehet találkozásunk. Amen.